A fogadósné vagy az elvarázsolt vendégek. Aranka fogadósnak volt a felesége, így sok mindenféle emberrel került ismerettségbe. 40. éve felé közelgett. Megszokta szemügyre venni a férfiakat olyan formán, mint a gúnárokat vagy a kokasokat. Csak éppen meg nem emelte őket. Volt egy ismerőse, bizonyos Pász Máti úr, aki disznókereskedőnek mondotta magát a központi pályaudvartól nem távol eső fogadóban. Pász Máti úr, aki mindig nagyon korán reggel érkezett meg valamely olyan vonattal, amely a menetrendben úgy van elhelyezve, hogy a messzi földről jött vidékiek egyetlen felesleges órát se lődöröghessenek Pesten, hanem nyomban a dolguk után lássanak. Sohasem látott sártaposó csizmák, nagy, görbe, kutyaütő botok, bundák, amelyek 100 esztendő óta utaznak. Kofferek, amelyek valami vidéki állomásról hallgatták a hosszú éjszakákon a telegráfhivatal csilingelését, és ebben megöregedtek. Érkeztek ezekkel a vonatokkal a pasasérokon kívül. Persze, jöttek a bugyellárisokban mindenféle olyan bankók is, amelyek oly gyűröttek, zsírosak, avasok voltak, mintha az ország minden lakójának a kezén megfordultak volna. Van-e valami készen a konyhában? Kérdezte ez a bizonyos Pász Máti, amikor a fogadóba a téli ködből benyitott az utcára nyíló üvegajtón át. Az üvegtáblákat harmat lepte el. A padlón már havas csizmák nyomai látszottak. A színes terítékes asztaloknál emberek, kabátok, batyuk. Mert hiszen ez csak söntés volt. Ám a felírónő helyén hajnalban maga Aranka ült. Kifodorított hajjal, kipiroslott arccal, csupa sejjebben, mint egy balkáni hercegnő. Mert az urával az volt a megállapodása, hogy a söntés jövedelme a reggeli órákban őt illeti meg. Aranka tehát nem restelt beülni a kasszába, ahol máskor a hervatag felírónő életuntan végzi a feljegyzéseket. Arankának kellett a pénz, amint majd kiderül, átkozottan kellett. Amint majd kiderül, átkozottan kellett. Nagy örömet szillelve nézett tehát az utibundáiból, kendőiből kifelé kászálódó disznókereskedőre. Mi van, kérem, a konyhá, szép asszony? Kérdezte ismét Pász Máti úr, a régi, bizalmas ismerős, billegő varjú lépteivel közeledve. Bizonyos férfiak, akik egyébként a bajuszpedrésen és a borotválkozáson kívül megvetik a női nem előtt való hivalkodást, néha járásukkal cizomáskodnak. A sertéskereskedő varjú lépéseivel a teli bugyellár is nyugalmát akarta kifejezésre juttatni. Az asszony a kasszából csalékony mosolyjal nézett a kereskedő gyomrába. Az van, amit Pász Máti úr szeret. Fiatal sertéstokány, de nem apró darabokra vagdosva, hanem gyermektenyérnyi nagyságban, mert valójában így ízletes ez az étel.
Tokány, krumpliva, galuskáva,
mérlegelte magában a dolgokat Pász Máti.
Bőle éve.
Fene rossz időnk volt. Nyíregyházán a hóviharba keveredtünk, csak nem megállott a vonat a nyílt pályán. A kulacsok kiürültek, püspökladányban csupa állott étel, aminek se íze, se bőze.
Volt valami vízre feleresztett gulyás hús.
De én csak a ködöt nyeltem inkább, mert tudtam, hogy reggel itt friss ételre találok. Ízelkezett a kereskedő a fogadós nénak. A friss ételben nem is csalatkozik, Pász Máté uram. Nálam hajnalban kelnek a cselédek, de magam is ott vagyok, amikor a reggelit felteszik. Szólt az asszony, és egyetlen intést tett a konyha felé, amelyet nyomban megértettek. Kék kötényes legény ott hagyta a csapját, és terjedelmes tálon paprikás tokányt hozott ki a konyhából, amelyet tányér nélkül helyezett a kassza melletti asztalra. A kenyérnek a végét, a serclit, intézkedett Aranka a kasszából. Pász Máté szemügyre vette a zsíros, csontos, sokat ígérő húsdarabokat. Megforgatta őket levükben, hogy a csontosabb darabok világosan megmutogassák magukat. Ha nem is malacból, de fiatal disznóból készült a tokány. Ebben igaza volt a fogadós nénak. Pász Máté aztán elővette hosszú zsebkését, amelynek szurkálójából kikereste a csontosabb falatokat.
Ejha, volna még zöld paprika a világon! Sóhajtott fel egyszer a disznókereskedő.
Aranka megint mosolygott, mintha a gondolatát találta volna el vendégének. Zöld paprikánk már nincs, mert hiszen semmiféle boszorkánsággal nem lehet megőrizni azt. De van édes piros paprikánk, amilyent a zuglóban termelnek a ráckertészek. Anna! A szolgáló hozott az édes piros paprikából, és a vendég elétette. Pász Máté kezében kétszer-háromszor megforgatta a gyümölcsöt.
Harap ez, mondta, de én visszaharapom.
Aztán zsebkésével szeletelni kezdte a tokányba a paprikát.
Hőhőj!
Kiáltott fel az első falatnál.
Ha, gyorsabban is jöhetett volna az a masinista, miután ilyen ételek vártak rám.
Az asszony bizalmasan mosolygott. Mi, én meg az uram, csak megteszünk mindent a Pász Máté úr kedvéért. Mi falusiaktól vesszük a sertést, amikor a falusiak itt szekereikkel megállnak. Minden élelmet falusiaktól veszünk, még a borsót is, nem pedig pesti boltosoktól vagy kofáktól, akiknek kezén minden meghamisodik. A falusiak már ismernek bennünket. Tudják, hogyha egy szép lúdjuk, vagy egy helyes balacuk van, itt vevőre találnak. Na, éppen tegnap vettem egy szekér káposztát egy szentendrei embertől, amelyet ma délután fogunk hordókba rakni.
Pász Máté úr felfigyelt. Hát káposztataposás lesz a háznál. Az mindig mulatságos dolog.
Aztán tovább folytatta a sertéstokány fogyasztását, mert az is elég érdekes dolog volt. A vékony csontokon lévő zsiradékos húsdarabocskák, valamint az átfőtt bőrök, izmok, idak, amelyek a jó tokányból épp úgy nem hiányozhatnak, mint a dagadó részek, a penicillus és a kenyérdarab segítségével eltaláltak Pász Máté úr szájába, és ott nagy örömet okoztak az ápfogaknak, amelyek egész éjszaka ködött vagy megyfaszivar szipkát harabdáltak. Az ember nyelvének különös íze lesz, amikor egész éjszaka utazik és kőszén füstöt nyel.
de még a nyeldeklője is elszökik a jó ízű nyelésektől. Az a pár pohár pálinka, amit az utasember bított magához vesz. Természetesen annak a tudatában, hogy hol és merre kell a megfelelő pálinkát inni. Csak nagyon rövid időre tudja megszerelmesíteni a gyomrot, mint akár a hirtelen ismeretség valamely jövő bedő dővel. Pász Máté tehát alaposan végzett a tokánykoncokkal. Ha itt-ott egy kis keménységre, bőrdarabra akadt, azzal is megpróbálkozott, de aztán fejcsóválva feladta a küzdelmet, mert már 50 esztendősek elmúltak a fogai. Az igaz, hogy csak egyszer húzatot fogadt életében, azt is egy falusi kör orvossal, hogy fogfájása miatt a vásárnál belecsaphassák. Már javában törölgette a tálat a kenyérdarabkákkal, amelyeket úgy kell a késhegyén elhelyezni, hogy munka közben meg is lehessen őket fordítani. Amikor megint csak visszatért az előbbi témára. Tehát káposztataposás lesz a háznál? Ugye, ki végzi el ezt a nem mindennapi műveletet, amelyet érteni kell? Már csak annyiban is, hogy az egymás felé kerülő káposzta rétegek mind egyformák legyenek, és kellően el legyenek látva bors szemekkel. Sokan nem tudják, hogyan, miért nem sikerült télire eltett káposztájuk. Miért kapnak tőle derékfájást, meg gyomorfájást? Amel nem elég nehéz férfi volt az, aki a káposztát taposta. Pász Máté önkéntelenül kifeszítette széles vállait, amíg beszélt, és huncutkodva nézett a fogadós néra. Az lesütött szebbel felelt. A káposztataposás voltaképpen mindenütt az egész világon a gazda gondja lenne. A káposzta férfi étel, mi asszonyok meg vagyunk káposzta nélkül is. De az én uram, szegény, úgy el van foglalva, hogy nem tudnám előre megmondani, hogy vajon ráér délután a káposztataposásra. A sertéskereskedő pazarul felelt. Még azt is meg kell nézni, akit arra használunk, hogy a torzsát a káposztából kivágja. Nem lehet valamely fiatal nőszemélyt alkalmazni, akinek mindig máshol jár az esze. A torzsa kivágáshoz, akár csak a gyugyíráshoz, valamint disznóbélmosáshoz öreg asszony kell, mert az örömét leli az ilyen mabre munkákban. Most a fogadósné előrehajolt, és nem minden kacérság nélkül kérdezte a kasszából. Pász Máté úr talán ráérne a káposztábot megtaposni? Miért ne? Felelt a kereskedő. Az én üzletbarátaim ma még vásáron vannak szerte az országban. Holnapnál előbb egyikkel sem találkozhatnék a kávéházban, kocsmában. Ma délelőttre amúgy is a fürdőzést vettem tervbe. Délutára aztán beszállok a káposztáskádba. Fogadósné és vendég olyan titokzatosan váltak el egymástól, mintha valami összeesküvésben állapodtak volna meg. Ki tudja, micsoda kedves ismeretség lehet még a vége annak a délutáni káposztataposásnak. Pász Máté a budai fürdőnek vette útját, ahol lábát alaposan meg akarta tisztogatni. Aranka azonban helyén maradt mindaddig,
míg az udvari étteremből a tányérok csörömpölésén át füléig jutott az az édes hang, amely úgy szokott létrejönni, hogy a vendég a késhegyel kocogtatni kezd az üvegedényen, leginkább az elébe helyezett poháron. Itt vannak már az én kuncsavtyaim, szólott magában Aranka. Az órára pillantott, amely 11:30-t mutatott, holott teljesen megegyezett a pályaudvari óra idejével. Aranka szerette a korán jövő vendégeket, mert ezek válogatás nélküli étvágyat hoznak magukkal. Ezeknek az embereknek rendszerint annyi dolguk van a fővárosban, hogy pohárka gugyi, törköly vagy pszilvórium teljesen pótolja náluk a reggelit. Füstölögve futamodnak tova, mint ha az egész életükre való munkát ezen az egy délelőttön akarnák nyílbeütni. Természetes, hogy már jóval a déli harangszó elhangzása előtt megjelennek képzeletükben a párolgó leveses tálak, valamint a sötét pirosra sült húsok a barna pecsenye zsírokkal, amelyek megfutamítják fáradozó lépteiket. A korai ebédelők közül Bobbai úr volt nevezetesebb ismerőse Arankának. Macskabajószú, hörcsökképű ember volt, olyan nagy kapafogakkal, amelyek tán egy marhát is meg tudnának enni. Őszes oldalszakálla volt Bobbai úrnak, amelyet udalmában rendszerint kis kefével rendezett. Előre-hátra síbogatott, amíg hirtelen eszébe nem jutott, hogy voltaképpen miért is lopja itt az időt a vendéglőben, és késével viharosan megkocogtatta a poharat. Aranka jött elő a pohár kocogtatásra, ami láthatólag még jobban felingerelte a vidéki ügyvédet. Ő egy eleven pincért, aki neki a konyhából kihozta a levesét, szívesebben látott volna a világ minden szép asszonyánál. De hát az udvariasságot abban a vidéki városkában is ösmerik, ahonnan Bobbai úr Pestre jött. Sok a dolog, kezdte nyájasan Aranka, tarka gyapjú kendőjét félig keresztezve egyik válláról. Ügyvéd úr nélkül már el se képzeljük a szerdai ebédeket. Az ügyvéd, aki bizonyára nagyon önérzetes ember volt a maga pátriájában, alattomosan felelt. Hát, van dolga még az ilyen magamfajta falusi fiskálisnak is, akármit mondanak a pesti kollégek. Otthon a sok zaklatás, itt a pesti hivatalokban való futkározás. Királyi tábla, királyi kúria, minisztérium. Asszonyom, mi szerény vidéki életünk se olyan irénylendő, mint azt némelyek messziről gondolják. De hát otthon legalább pontosan szoktunk ebédelni. Amikor a levest elharangozták, itt Pesten még erről a kis élvezetről is le kell mondani. Mondja, Fritz, mi van a levesembe? Kiáltotta az ügyvéd, mert hirtelen egy pincért látott feltűnni az étterem sarkában. De a pincér rémülten elmenekült. Aranka leeresztette a kezét, és a derekán lógó kulcscsomócskákat zörgette, mintha ezzel akarná múlattatni a vendéget. Éppen ügyvéd úr tudhatná, hogy a dolgokat, ügyeket nem lehet hajszolni, mert meg kell várni, míg azok megérnek. Az öreg kúriai bíró, az élemedett táblai bíró bizony nem vágja magát ketté, akár mint hajszolná is őt, ügyvéd úr. Dehogy is nem,
felelt most vidéki szárassággal az ügyvéd. Nekem mindenütt vannak összeköttetéseim, ismeretségeim, mert az apám valaha az országos kaszinó tagja volt. Sok pénzt elferblizett az öreg, de legalább szertett hasznos barátságokra. Meg aztán, drága asszonyom, mégiscsak más egy jogászi munkálat keresztül vitele, mint egy naturschnitzli elkészítése.
Nem sokban különbözik a kettő egymástól,
mondta Aranka, és a kezét a vendégszékének hátára helyezte.
Mit szólna ahhoz, tisztelt doktor úr, ha nálunk nem részesülne éppen olyan pontos kiszolgálásban, mint a maga irodájában részesülnek a felek? Percnyi pontossággal kell menni itt is mindennek. Amíg nincs kimondva az ítélet, amíg nincs készen az ebéd, várni kell mindenkinek. Fővetlen ebédet nem adunk ki a konyhából.
Így jár az éhes ember, ha vesztélyre a maguk fogadójába téved. Felelt most bizonyos megadással a lárbás ügyvéd. Feltörte császár zsebjét, hogy azt sóban és paprikában meghengergesse. Pedig tudom, hogy ártok vele az étvágyamnak.
Talán egy pohárka kis üstön főttet, vagy egy pohár sört,
indít vágyozta Aranka. Akkor meg egyedesen elmehetnék az ispotályba. Krudél is gyomrom van nekem. Éjszaka akár egy hordó bort megihatom, de nappal az ételen kívül nem fogad be mást a gyomrom.
Hogyan történhetik ez?
Csodálkozott Aranka, és őszinte kerek szemekkel nézett Bombai úrra, aki vállát rázogatva dőlt hátra, mintha nem hinne valamiképpen maga sem a történetben. Ez úgy történt, hogy egyszer gyomorbeteg voltam. Mondhatom, hogy rossz betegség. Az embernek elmegy vele kedve messzebbre, mint a gólya vitte volna. Meg kell ilyenkor utálni a munkát, amelynek úgy sincs valami sok célja, amikor a gyomorból mindenféle étel vissza akar jönni, amelyet az ember oda lenyomott. Meg kell ilyenkor undorodni az emberektől, mert mindenki jó ízűen fogyasztja a maga porcióját. Csak éppen a gyomorbeteg néz kételkedve az ételre, és kifogást szerez arra nézve, hogy milyen ürügy alatt tolja-e magától az ételt. Nem öröm többé a pénz, akármilyen könnyen szerzénk is azt, mert úgyse lehet kedvünkre valót rajta venni. Na mondom, Márton, nem sokára becsukjuk az irodát, a búcsukra fogunk kutyagóni, mert a búcsújáró helyeken már a tökéletesen sánta, elnyomorékosodott emberek is meggyógyultak. Miért ne gyógyulnál meg te, akinek csak a gyomrod fáj?
Csikarta? Kérdezte közbevetőleg a fogadósné.
A vendég bőkezően felelt. Hát azt is, de leginkább mégis az örökös hányinger volt a baj, amely minden lenyel ételfalat után meglepett. Akár húslét ettem, ami mindig kedvencem volt, akár sódart, amely pedig a legnagyobb betegeknek is jót tesz. Én persze nem engedtem a gyomromat kedvére garázdálkodni, mert akkor nem járhattam volna emberek közé, vendéglőbe, ahová pedig kénytelen voltam nőtlen létemre.
Nálunk jóféle pálinkával gyógyítják az ilyent, mondta Aranka, és hangjában volt valami sajnálkozás azon, hogy gyomorbeteg korában nem ismerhette meg a tiszteletre méltó úriembert. Éttem én is pálinkát, ebéd előtt, ebéd után, felelt legyintve a vendég. De az már akkor mindegy volt, mert a délelőtti sörök, a kis villás reggelik, és az ezek miatt elmulasztott ebédek úgy megviselték a gyomromat, hogy többé már nem segített rajtam semmi. Hát az orvos... Orvoshoz őszintén megvalva nem mertem fordulni, mert attól tartottam, hogy elsősorban szemrehányásokat fogok kapni az orvostól, hogy én intelligens ügyvédember létemre egyre elhanyagoltam a bajomat. Mit várjunk akkor egy szegény parasztembertől? Meg aztán kérem, nekem az a felfogásom, hogy minden ember önmagának a legjobb doktor. Ő érzi, miképpen, hol és hogyan fáj. Hiába magyarázná azt a doktorának. Hogyan értette volna meg például a doktor, hogy a legfinomabb krumplileves friss tejfelle ott jött ki belőlem, ahol legyeltem. Szégyeltem én magam, kérem, hogy olyan gyomorék lettem. Vége lett részemre a víg barátságos életnek, hogy alig várom az estét. Örökösen fájó gyomromat olyan helyzetbe tudjam hozni az ágyba, hogy az ne kínozzon. Hagyja elaludni. Feküdtem a jobb oldalamon, de akkor rendszerint görcsöt kaptam a bal lábam alsó részébe. Feküdtem a bal oldalamon. Ekkor meg, az Isten tudná miért. A jobb lábam kis ujján lévő tyúkszem kezdett úgy fájni, mintha nagy időváltozást jelented. Végre is a hagyat fekvésben kellett megállapodni, mint ahogy a koporsóban fekszik az ember. A hanyat fekvésnek pedig az a rossz tulajdonsága van, hogy nem kap még levegőt sem az ember. Néha olyan robbantó köhögésekre ébred, mintha folytogatnák. Aranka percenként nagyobb csodálkozás színlelve hallgatta az egykori nagybeteg úriembert. Az ember igazán nem is tudja, hogy mennyi szenvedés van a világon. Ha békát, kígyót vagy gyíkot nyeltem volna, akkor se lehettem volna betegebb. Gyötört a szomjúság, és emiatt bort ittam. De vége felé a bor sem kezdett ízleni. Na, kampec neked, Márton. És aztán mégiscsak megsegítette az Isten, vélekedett Aranka. Megsegített, mert magam is úgy akartam. Felelt a vendég, és hirtelen nyakába kötötte a szalvétáját, előbbre tolta a tányérját, kezébe vette a kanalát, mert abban a percben feltűnt Fritz a pincér. A hosszú, laskára vágott leveses csészével. Rendes kocsma volt ez. A leveses csészék még porcelánból voltak, és ugyanazokkal a monogramokkal voltak ellátva, mint a tányérok és egyéb evőeszközök. A vendég megkavargatta a levest. Egyet hörpintett kanalából, hogy a szájából kimaradt hosszú tésztát úgy kellett utána szívnia. Hát hogyan segített a dolgon, ügyvéd úr? Kérdezte a fogadósné, mintha ez a téma szer felett érdekelné őt. Bombai, miután az első kanál forró levest sikerült elhelyeznie, most már bátrabban kanalazta a levest, és minden kanál elfogyasztása közben odavetett egy szót.
Kopláltam. Kopláltam akkor is, amikor némi étvágyat éreztem volna. Kopláltam, mint egy kutya, mint egy indus fakír, mint Szucsi, az olasz kókler, aki abból él, hogy koplal. Belapult a gyomrom, összeszáradtak a beleim, mert még vizet se vettem magamhoz. Legyengültem, hogy az egyik szobából a másikba átmenni se volt jóformán erőm. Mindig csak ágyban kívántam lenni, mert ágyban lehet legjobban koplolni. Amíg egyszer hirtelen megint enni kezdtem. Éppen káposztataposás volt a szomszédomban, mert betegségem idején sem zárkóztam el az élvezetesebb látványosságoktól. Elnézegettem a káposztataposást, és azokra a boldog emberekre gondoltam, akik majd ebből a káposztából lesznek, akár főve, akár tőtve, akár nyersen, amikor már a káposzta megsavanyodott. És amint nézegettem volna kiéhezett szemeimmel a káposztataposást, észreveszek egy leánykát, aki a káposztának a torzsait görbe késével kivagdalja. Közben pajkoskodva felém nyújt egy kivágott torzsát. Egyemek tekintetes úr, ilyen jót úgyse bevett. Megettem a káposztatorzsát. És azóta kutya bajom.
Na lássa, ügyvéd úr, a szerencse vezette hozzánk, mert ma délután nálunk is káposztataposás lesz. Ehet annyi torzsát, amennyit akar.
Bobai,
miután már a levest elfogyasztotta, és éppen a Naturschnitzlinek nézte meg mind a két oldalát, hogy azt alaposan megcitromozhassa. Sokkal derültebb kedéllyel tekingetett, mint odáig.
Na és aztán mit kapok, ha megjelenek a káposztataposásnál?
Kérdezte kedélyeskedve.
Majd meglátjuk,
felelt titkosan a fogadósné, és útját a konyha felé vette, miután már a déli harangszó behallatszott kívülről, és a vendégek gyülekezni kezdtek az étteremben.
No, de az étteremben és söntésen kívül,
ahol Aranka délvidéki essen cifra ruháival mindig megállított a darab időre a félig nyitott szájak felé vándorló legjelesebb falatokat is, valamint az ember feletti szomjúságot érző gégékhez tartozó kezekben lévő sörös poharakat, amelyeket valójában akkor öntöttek le jó ízű csuklás, köhintés vagy nyögő szóváltás kíséretében, mikor Aranka kékkel szegett sárga szoknyája mögött becsapódott az ajtó. Mondom, az éttermen és a söntésen kívül kávéház is volt a fogadóban, ahová többnyire olyan úriemberek jártak, akik valamely érthetetlen okból kávéházi kassza körül szerettek áldogálni. Még akkor is, ha a kasszírósnő olyan öreg asszony volt, aki mindig csak fehér harisnyát kötött, mert azon venni észre leghamarabb a fekete bolhát. Ezek a trónus támogató úriemberek megfelelők rákogások kíséretében mindig csak szilvóriumot vagy hasonló folyadékot ittak. Használt papírcipkákból szívtak szivarokat, messzi erdőkben makkoló fekete sertésekről, vagy pedig még messzibb istálóban gyerítő lovakról beszélgettek olyan hangon, mintha az állatok itt volnának a szomszédban, hogy a vevő jobban megtekinthesse őket. ám de aranka fehér és kék kockás várra vetett kendőjének láttára. Ezek a messzire járó gondolatú úriemberek is visszatértek a jelen időbe, és nagy érdeklődéssel figyelték a rankát, amint a cukorporciókat, olyan gyorsasággal, mint a tojásokat, összeszámolta a kávéházi kasszán. Miután még a felíró ívre is szakértő pillantást vetett a fogadósné, örömteli hangon felkiáltott:
Friedman bácsi, látom, hogy jól vág a bajusz ebben a koldus, nyomorult világban is.
Nincsen addig semmi baj, amíg a komám uram keze reszket,
hangzott a válasz egy kerek asztalkától, amely szorosan a kávéházi kassa mellé volt tolva, mint valami kályhához, ahol a fázós ember némi melegedésre számíthat. Friedman bácsi öreg ügynök volt, aki már csak nagyon ritkán volt arra rávehető, hogy elhagyja a várát. A ma kassa melletti sarokasztalt, ahonnan többnyire gúnymosolyjal nézegette a körülötte hullámzó, kedveskedő vagy gorombáskodó életet. A talán csak a gyapjú iránt érdeklődött néha, amely gyapjút tavaszi időben szoktak legyírni a birkákról a hozzáértő béres asszonyok. Már csak a gyapjúban bízott mindazon portékák között, amelyel foglalkozni érdemes. Körülbelül a kis ujjába volt, hogy Magyarország mely vidékein terem a legjobb gyapjú. Ugyanezért cínikus volt a világ egyéb dolgai iránt. Olmos bajszú öregember volt, aki nagyon haragudott azokra a fiatal ügynökökre, akik pipával az agyarukon léptek be a kávéházba. Véleménye szerint régen kiment a divatból a pipa. Ez csak családi körben engedheti meg az ember magának. A kávéházban rendes ember szivart rendel a főpincérnél, hogy az is keressem valamit.
No, Friedman bácsi,
kezdte Aranka, letelepedve a Zordon úriember asztalához.
Talán csak nem rontotta el a gyomrát.
Nem hinném, felelte Friedman. Egyrészt me nem szokásom, másrészt me nagyon vigyázok azokra a dolgokra, amelyeket a számba veszek. Ma például gombát ettem tojásra, de előbb behozattam a nyers gombát a konyhából, hogy megnézem, nincs-e közöttük olyan, ami baj csinálhatna.
Hát, Friedman bácsi ismeri a gombát?
Lelkendezett Aranka, mintha most hallaná először régen hallott történetet.
Ismerem a gombát.
Felelt elkomolyodva, megyfából való szivar szipkája mögött az öreg ügynök.
Megismerem a sváb parasztasszonyok gombája közül a legjobbát, amelyeket eső után szoktak a városba húzni a zugligeti részekbe, amerre az út a sváb hegynek kanyarodik. Ezen a pártinteremnek a legjobb gombák, mert sok szerelmes kisasszonka szokott elbújni itt a bokrok között a gamalérja elől, hogy öltözékét rendbe hozza.
Ó, maga vénka az ember!
Mondá Aranka kedveskedve, és a porcelán gyufatartót forgatta az asztalon, mintha akkor látná először a gyufatartóra festett makkokat és szíveket.
Kedves tényasszony, én már annyi minden dolgot láttam az életben a Deutsch és Haas cég összeomlása óta, hogy már semmi sem csodálkozom. Gomba, tojással. Igen jó, tápláló eledel az olyan öreg embernek, aminek ma nem szabad túlterhelni a gyomrát, se a malackörmös bablevesekké, de még a szaftos rostbrandnikó sem. Igen ám, de nagyon fontos, hogy a tojás olyan friss legyen, mintha aznap tojta volna ki atyúk. Mert az úgynevezett lámpázott tojásba én nem nagyon bízom. Ezért gyakran magamba hozom a tojást, kis stanesliba, amit megbízható kereskedőné vásárolok, hogy frissességérő bizonyos legyek.
Nekem elég jó tojásokat hordanak a falusi asszonyok.
A falusiak a legnagyobb gazemberek.
Kiáltott fel Friedman, elvörösödve,
dühös felháborodással, mint az idősebb emberek szoktak méregbe gurulni, ha az elevenjükre tapintanak.
Azok a falusi asszonyok, akik látszólag olyan ügyetlenül járnak kelnek a fővárosi trotoáron, mint a vízimadár töntörök a mezőn. Ezek az asszonyok a piros paprikától kezdve a tejfelig mindent hamisítanak, mert hiszen úgysem maguk zabálják meg a portékáikat, hanem már a pályaudvar mellett eladják azt. Ócsóbban, mint a fűszeresné, a Nefelejts utcai hivatalnok ostoba feleségének, aki örvendezik azon, hogy néhány krajcárt a fogának verhet. Az ilyen vevőt hát élete végéig nem veszi észre, hogy téglaport evett piros paprika helyett.
Mi Szegedről hozatjuk a paprikát?
Felelt ízelkedve a fogadósné.
Ha akarja, Friedman úr, megmutatom az eredeti fadöböszt, amiben a paprikát kapjuk. De Friedman erre most nem volt kíváncsi, mert megragadták bizonyos eszmék, amelyeket ki akart alaposan fejteni a fogadósné előtt.
Szegény feleségem, Isten nyugosztalja, nem tudod mást vásárolni, mint libát. Ezt is csak az éme volt egy libakereskedő rokonunk, aki félt az ökleimtől, és mindig tisztességes portékát adott. Hát mit ért például egy asszony a torba vásárláshoz? Honnan tudhatja egy asszony, hogy egy Ptridzs nevű község van a Tiszántúlon, ahol a legerősebb, a legzamatosabb torma terem, amelyet azoknak az óra alá szoktak tartani, akik tetsz halottságba szenvednek. Hát én voltam Frigyen, és egy utazó táskával hoztam el az odavaló torma gyökerekből. Ma is abból élek, mert a torbát is lehet úgy elkészíteni, mint akármilyen salátát.
A fogadósné nagy, tadulékony szemeket vetett Friedmanra, mintha az egész életére megjegyezni kívánná minden szavát. Nálunk eddig a tormát reszelve adtuk a virslihez, vagy ecetben a marha húshoz.
Friedman csak nem felborította az asztalt.
Hát azt a tormát nem ismeri, amit a paprikás, uborkás, vagy céklás üvegekbe szoktak elrakni, aminek aztán téli időben olyan íze lesz, hogy az ember megbékül az egész világgal. Mindig mondtam én, hogy itt nem értenek a konyha vezetéshez. Hiába talpal a fogadós reggeltől estig a pincétől a padlásig. Azért jövök én ide komplett felszereléssel, ha enni akarok. Az egyik mellé zsebemből van a pirosra száradt paprika, amelyet a picskámmal rábetélek minden ételre vagy ételbe, ami elébem kerül. Mert ez a paprika olyan erős, hogy még azt az ételt is megjavítja, amit ő másnapra hasfájást kapna az ember. A zsebemben van az a kisfejű vörös hagyma, amelyet egyet leharapással lehet végezni. Hát nem mondom senkinek, hogy hol lehet őt beszerezni, mert akkor odatódulna az egész város. Itt van mellényben a valódi fokhagyma, amelyet olyan kereskedőné szokta vásárolni, aki biztos tudomásom szerint személyesen jár Makóra. Van nálam mindig valódi külföldi bors, amely nélkül vese velőve el sem képzelhető. És a felőtömben mindig akad olyan kis mustáros üveg, amilyen a vendéglőben bizonyára nincs, mert a vendéglős urak lusták elfáradni olyan helyekre, ahol a legjobb portékát mérik. Mit csináljon egy szegény özvegy ember, aki rá van szorulva a vendéglőkre? A zsebébe hozza azokat a szereket, amelyek az ételt és életet megfűszerezik. Az időm miatt amúgy is ráérek szemügyre venni, hogyan bérgezik meg a lakosságot a hamisított fűszerekkel.
Nem kell mindent ilyen sötét szemüvegen nézni, Friedman úr, mondta engesztelő hangon a fogadósné. De Friedman nem hagyta magát.
Szegény, megboldogult feleségem helyett is én jártam vásárolni, mert ő szeretett sokáig az ágyban maradni. Bizony, felvettem a szatyort, és bejártam a pesti piacokat. Hol kaphatnék valami kedvemre valót, ami előre megvigasztalna a napi munkámban? Mert hiszen az ember egészen más ember, ha tudja, hogy miféle, micsoda ebéd vár rá otthon, amikor kifáradva hazatér. Igaz, hogy a házas életem vége felé kozmás kezdett lenni az étel. De ennek sem az asszony volt az oka, hanem a szoba úr, aki minden nap megkövetelte, hogy néki már az ágyban vesevelőt adjanak. Azóta nem tudok vesét belőve enni.
Az asszony egy darabig az éberlasztik cipőjének az orrát nézegette, mert odahaza szeretett kényelmes lábtyűben járni a padlástól a pincéig, mint mondta. Aztán igen nagy melegséggel hajolt előre a sündisznóként húzódozó ügynök felé. Az ügynök valami bajt sejtett e meleg közeledésből, mert ennyire ismerős volt az élettel, ezért gyorsan felkiáltott.
Mondja, asszonyom, miért nincs árpaliszta városba, amelyből krumplival keverve azokat a nagyszerű fekete kenyereket sütik?
Nekem van árpalisztem, és majd én magam dagasztok magának kenyeret, hogy minden a kedvére legyen. Ám de előbb egy igen nagy szívességet kell tennie Friedman bácsinak. Ma délután káposztataposás lesz a háznál, és én nem vagyok ebben a dologban elég gyakorlott, mert a káposztát eddig fűszerestől vettük. Nagyon szépen megkérem Friedman bácsit, hogy jöjjön el felügyelni a káposztataposásra.
Mi az, hogy felügyelni? Sőt, a magam is a kádba ugrok, mert éppen tegnap vettem szokásos fürdőmet a rudasba.
Felelt lelkesen az öreg ügynök, és Aranka olyan boldogan távozott a kassza melletti asztalkától, mintha a legnagyobb ajándékot kapta volna.
A fogadónak volt egy pincéje, amely az udvarról nyílott, és bolthajtás vezetett belé, amelyben a nagyobb fajtájú, üres boros hordók állottak, amelyeket nem lehet feltűnés nélkül elgurítani, mint például a kisebb fajta hordókat. A bolthajtásos előcsarnok után következett a valódi boros pince, amelynek kulcsát a fogadós nem adta ki a kezéből, de az előcsarnokban a fogadós néreddel kezett. Ott állott már a nevezetes kád, amely tölgyfából volt, és nem régen kerülhetett el a pintértől.
Nincs valami jó disznósajt a háznál, amelyben a legfinomabb porcok, májak és vesék is bele vannak vágva. Ez az igazi téli étel, amely a káposztataposáshoz dukál.
Kérdezte egy karcos hang a bolthajtás alatt, ahol a háttérben a zöld káposztafejek halomba hevertek, mintha valami ütközetben pusztultak volna el, amely ütközetet a kertésszel vagy a madárijesztővel vívták meg utoljára. A karcos hang Pász Máti uram hangja volt, aki olyan féletes tartással jelent meg vala a pincegádorban, mint azok az emberek szoktak, akiknek karikába kötött részdrótok csörögnek az íjazatukon, és akik elől égnek emelt füllel menekednek a fekete sörtélyű kandisznók. A káposzta fejek közül a téli hangra felvetette a fejét a fogadósné, aki ott egy kis zsámolyon üldögélt, és görbe kést fent az ura borotva szíján.
De nem látom sehol a tirolit, akinek már régen itt kellene lennie, zerge szakállas, nagy kalapjában.
Akadékoskodott Pász Máti. De a kését fedő asszony erre is válaszolt.
A káposzta gyaluló tiroli oda bent ül a kocsmában, és az urammal régi harctéri emlékeikről beszélgetnek.
Pász Máté most már megnyugodva vetette le bőrbekecsét, amelyet egy faszögre akasztott.
Amilyen faszöget, Isten tudná, miféle furfanggal vernek be a terméskőből való falba.
Sőt, egy háromlábú székre telepedve nézegetni kezdte a lábait, amelyek kényelmes, cúgos cipőkbe voltak bújtatva, amelynek szárából kilátszott a hófehér, finom kapca, mint a gavallérok zseméből a zsebkendő csücske. A fogadósné is Pász Máti lábát nézte.
Soha életemben nem viseltem harisnyát,
mondta Pász Máti igen komoly, mondhatni ünnepélyes hangon,
amely különbözött
mindennapias kupec hangjától.
Az én lábam olyan érzékeny, hogy nem bírja elviselni, csak a legfinomabb kapcát.
A nagyurak is ilyen hordanak,
felelt a zsámolyon ülő asszony, és egy káposztafejet vett a kezébe.
A kapcát ugyanis gyakran kell váltani, nem úgy, mint a harisnyát.
Nyáron sejempapírosba burkolom a lábamat, mert az a legjobb az izzadás ellen.
Mondd el most, Pász Máti,
és hosszadalmasan elnézegette a szóban forgó lábakat, mintha mit szentett volna feléjük állával.
De így télidőben mégiscsak a flanell a legjobb. Még az, hogy gyorsan szakad. A mosásnál nem fehéredik eléggé, de kapcának nagyszerű, mert nem ereszti át még a hólét sem.
A hólétől szokott meghalni a legtöbb utasember, szólt az asszony, és a görbe késsel már ki is hasította néhány káposztafejnek a torzsáját. A torzsavágás hangja hasonlatos a téli nádvágás hangjához.
Vidéki tájak tűnnek fel az ember tekintete előtt, ahol a téli ködben A nádas szélén magasra lobogó tüzeket gerjesztenek a hozzáértők a nádcsomókból, míg odabent a nádasban a jég alatt apró fekete csíkhalakat hálóznak a halászok, amely csíkok oly hallatlanul meg tudják kedvesíteni a káposztalevest. Fiatalabb éveimben, amíg többet adtam magamra, mondta most Pász Máté. A régi szeretőim patyolatingeit szabdaltam fel kapcának, és mikor jól belenyomtam a cipőbe a lábamat, mindig azt mondtam magamban. Nesze, te kutya, nesze, nesze. Alapjában vévett nőt sohasem tudtam megverni az életben, mert gyönge volt hozzá a szívem. A fogadósné így felelt.
Holott, akár hiszi Pász Máté úr, akár nem, némely nőt meg kell verni, mint a két fenekű dobot, mert ez orvosság neki. Némely nő el sem képzelhető verés nélkül. Némely nőnek nagyon jól áll, ha zöld vagy kék folt van valahol az arcán. Ez olyan, mintha megint visszanyerte volna az elvesztett becsületét. Mondhatom, Pász Máté bácsi, hogy sosem sajnáltam olyan nőt, akit az ura megrakott. Bizonyosan megvolt rá az oka.
Magát is szokta verni az ura?
Kérdezte Pász Máté félhangom, mintha nem is ő adta volna fel a kérdést a tagba szakadt asszonyságnak, hanem olyan valaki, aki jó messzire áll a pincegádortól. Ha engem megütne, késsel mennék neki. A szemét, mind a két szemét kiverném, hogy vak legyen egész életére, felelt a káposzta hegyen üldögélő asszonyság, és hirtelen felhevültségéből látszott, hogy még sok mondani valója volna erről a tárgyról. De az ingújra vetkezett tiroli, fűzölt térdadrágjában, valamint tekintélyes zergeszakállas kalapjában megjelent a helyszínén, és felsodor bajuszából végignézett a káposzta fejeken.
Egy óra alatt készen vagyunk, mondta a tiroli, aki nőhódító pillantásokkal mérte végig a káposzta halmot,
és a sarokból elővette a gyaluját, mint hárfáját az énekes, mielőtt szerepét elkezdené. Az asszony még mindig fejcsóválva vagdosta a káposztatorzsákat, mintha nem tudná elfelejteni Pász Máté előbbi kérdését. A tiroli elhelyezkedett egy háromlábú széken, mintha harmonikázáshoz készülődne. Pász Máté elégedetlenül ütötte fel a fejét.
Ugye, dobjon már ide egy káposztatorzsát. Nem ettem ilyesmit húsz esztendeje.
És már ki is készítette a zsebkését a torzsa felszeléséhez. Amíg Pász Máté evett, addig a fogadósné a tirolival megbeszélte, hogy milyen módszer szerint szeretné eltenni télire a káposztáját. Némely gerezdeket székely módon szeretne, gerezdekben, mert az e fajta káposzta a maga hűvösségében, alája eresztett levében inkább illik bizonyos pecsegyéhez, így a Laci pecsegyéhez is. Másrészt a káposztát szeretné hosszú, igen finom szálakban eltenni, mert ez szinte nélkülözhetetlen a mindennapi háztartásban. De fontos, hogy a torzsák is belegyenek keverve a kockára vágott káposztába, mert annál nagyobb öröme nincs a káposzta evőnek, mintha krumpli darab helyett valódi káposzta torzsára bukkan kutató fogaival. És az elteedő káposzta levelekről, az egészében megsavanyítandó káposzta torzsákról mennyi mondani valója volt a fogadósnének? mintha egy egész életre való rendelkezéseit adná ki. Most beleszólt Pász Máté is a megbeszélésekbe.
A magam részéről csak annyit mondhatok, asszonyom,
kezdte Pász Máté olyan komoly hangon, mintha egy üzletnek a lebonyolításáról volna szó.
A magam részéről kijelentem, hogy én a töltelékben a kisebb fajtát nem adnám oda nagyobb fajtáért. Ezekhez a töltelékekhez nincs is szükségünk a nagy levelekre, amelyek kívülről borítják a káposztát. Éppen elegendőek a kisebb, belső levelek, amelyek sokkal ízletesebbek és zabatosabbak, mint a külső levelek. Egyszer utazásaimban, úgy emlékszem, a nyíregyházi vasúti restaurációban, igen, a restibe ettem olyan töltött káposztát, amelynek töltelékeit egyetlen harapásra legyelni lehetett. Az ilyen töltött káposztából sokkal többet tud megenni az ember, mint azokból a nagy kán töltelékekből, amelyeknek az is a hibájuk, hogy nem főnek át kellően.
A fogadósné most felkelt a zsábolyról, amelyen eddig meglehetős kényelmetlenséggel trónolt. Felkelt, mint egy kövér asszony, aki némiképpen szellőztetni akarja magát. Ellenben Pász Máté úrhoz lépett, lehajolt a fülébe, és a következőket súgta, mi alatt a tiroli a káposztagyalulást megkezdte.
Kedves Pász Máté, maga már régen tudja, hogy magát szeretem legjobban az uram után az összes férfiak közül. Ezen túl talán még jobban fogom szeretni, ha az lehetséges.
Pász Máté nem is adhatott érdemleges választ a fogadósné beleg szavaira, amikor az udvar felől feltüneteztek Bombay és Friedman urak, akik, mint a fogadós régi vendégei, addig is látásból ismerték egymást. Nem jöttek éppen karófogva, mint a meghívott vendégek szoktak jönni, akik már csak azért is összekapaszkodnak, hogy a késedelemért járó szemrehányást együttesen viseljék. De meglehetős bizalmassággal tárgyalták egymás között a káposztataposás várható fejleményeit.
Káposztát savanyítani igazából gyomorbajos férfiak tudnak, akiknek eszük ágában se fordul meg, hogy betegségük miatt abból a káposztából valóban is egyedek, amelyet télire eltettek.
Mondta Bombay úr, a vidéki ügyvéd, aki a gyomorbajosok világnézetét vallotta még akkor is, amikor már rendesen tudott enni. Tudj Isten, mi van a gyomorbajosok filozófiájában? Valami keserv, amely nem hagyja el őket végig az egész életed át, mint az egykori boldogtalan szerelmeseket a dalok, amelyeket régmúlt időkben a maguk vigasztalására énekelgettek. Friedman úr kereskedelmi szempontból vizsgálgatta a dolgokat.
Vajon nem csalták meg az asszonyt? Tisztességes káposztát adtak el neki. Az én tudomásom szerint Szabócsban terem a legjobb káposzta, amelyet azonban nem árulnak másképp, csak vagontételekbe. Egy vagó, két vagó, három vagó. Nem tudom sehogy sem elhinni, hogy ennek a fogadósnak lett volna szíve mindjárt egy vagon káposztát megrendelni. Az emberek... kicsinyessek!
Ilyenféle beszélgetések közepette közelgének a káposztataposáshoz meghívott vendégek a pincegátor felé, és nagy megrökönyödéssel álltak meg, amikor észrevették Pász Mátit, aki térdig felgyűrt nadrágban, mezítláb és ujjasban, ekkor már a káposztáskádban állott,
és két lépést tett előre, két lépést hátra. Tempósan, komolyan, szinte meggondoltan, mint aki átérzi hivatását.
Ez a Kupez,
mondta Friedman társának.
Ismerem,
feleli az ügyvéd.
Nagyon jó kereső embernek mondják, akinek különösen a disznók között van szerencséje.
Erre az emberre igazán nem számítottam, dohogta Friedman bizonyos féltékenykedéssel. Mert irigy ember volt az öreg. Fájt neki, ha más ember csámcsogott a szomszédságában. Pászmáti azonban már elfoglalta helyét a kádban, és alattomos pillantásokat vetett a jövevények felé, mintha valami nagy üzletet ütött volna le a kezükről. Csak úgy félváról nézett oda, amikor az új vendégek a fogadósnét üdvözölgették, és néki minden jót kívántak a káposzta savanyításhoz.
Csak meg ne posadjon,
aggodalmaskodott Aranka, amikor a kádba nézegetett, és a káposzta réteg igazítása ürügye alatt megfogdosta a Pászmáti lábikráját, hogy az újult erővel kezdett taposni. Bombai ügyvéd úr, mert hamar fáradó ember volt, már csak a káposzta taposás láttára is homlokát törülgetve ült le egy kis zsábolyra a pincegádorban. Ám Friedman élénken sürgött forgott a kád körül, amelynek megkérdezte az árát. A tiroli körül, aki az agyarára vágott pipaszár miatt nem volt hajlandó emberi feleletet adni. Valamint a fogadósné körül, aki olyan buzgalommal vagdosta a káposztatorzsákat, mintha ez volna élete legfontosabb teendője.
Milyen messzi országokba járnak még most azok az utasok, akik valaha ebből a káposztából enni fognak?
Kiáltott fel Friedman. Miután Pászmátinak a lépései még mindig frissek és tempósak voltak, mintha káposzta taposást tanult volna egész életében.
Nincsenek azok az utasok olyan messzire, felelt a fogadósné a káposzta halom közepéből. Én nagyon jól tudom, hogy miután a kádat először megcsapoltuk, és abból savanyú lé fog kijönni, Friedman úr lesz az első, aki fagyos káposztát, borssal és köménymaggal fog kérni a kávéházban, mert az ilyen káposzta nagy gyomorjavító.
Bombai ügyvéd úr kimelegedve integetett.
Hát csak hagyjuk ezeket a karcos, toros, gyomornemesítő dolgokat. Kórhely embereknek valók ők, akiknek a gyomruk amúgy is mindent kibír. A nyers káposztának csupán egyetlen létjogosultsága van, ha a kelet-tengeri herring mellett adják fel, mert az íze az ilyenkor nagyszerűen összestimmel a herringével. Hagymával, céklával, savanyított paprikáival. Csak hagyjuk a nyers káposztát, asszonyom, mert most már bizonyos vagyok abban, hogy régi gyomorbajomat neki köszönhető.
Bombai úr panaszosan elmondott szavaira, a fogadósné felállott ülőhelyéből és a vidéki ügyvédhez röppent, mint valami terjedelmes lepke.
Az én káposztámtól nem lesz baja az ügyvéd úrnak, arra esküszöm. Mondja, akar maga is egy kicsit taposni?
Kérdezte olyan mosolyjal, amilyent a vidéki vendég még sohasem látott az arcán.
Hogy ne taposnék?
Kiáltott az ügyvéd, és már fűzni is kezdte sárga, úgynevezett Bergsteiger cipőjét, amelynek háromféle talpa volt. Egy parafából, a nedvesség ellen, egy bőrből, egy pedig gumiból. mert a vidéken még csak az intelligencia viselt gumitalpú cipőt. A fogadósné intésére Pászmáti felhagyott előre és hátra való lépéseivel a káposztáskádban. A komoly megfontoltság eltűnt az arcáról, és bizonyos szelíd leereszkedéssel kérdezte. Remélem, megérdemeltem azt a pohárbort, amelyre már régen szomjazom. A fogadósné röpke léptekkel sietett a pincegádor sarka felé. Kívánatosan csendült a palack a pohárról. Harmat volt az üveg oldalán, és a bornak valóban olyan íze volt, amilyen hajnalban szokott neki lenni, amikor füstöt, korbot, bosszúságot kell neki leöblítenie az utasember gégéjéről. Ezt igazán megérdemeltem, mondta Pászmáti, mikor felhajtotta a boros poharat, és halka reszelt utána a torkával. Még a vásárban sem ízlik így a bor, szólt, és nagy figyelemmel kiszállott a kádból. Az ügyvéd már készen állott a maga fuszekliaiban, amelyek olyan bővek voltak, mint azok a harisnyák, amelyeket a holt emberek lábára szoktak felhúzni. A fuszeklik lerepültek, és az ügyvéd meglehetős keservességgel a kádba szállott. De nem sokáig bírta a dicsőséget, mert taposás közben hamar elfulladt. Köhögni kezdett, és a kád szélébe kapaszkodva inkább csak markírozta a taposást. Friedman gúnyos arccal nézegetett felé, és a lábujját nekifeszítette a cipője sarkának.
Tudtam, hogy a brókátor nem sokáig bírja ki, mert hiszen honnan tudhatná ő, hogy miképpen kell káposztát taposni. De hát szerencsére itt vagyok én. Majd megmutatom a dolgot.
Így szólt az öreg ügynök bácsi, és lángoló, alattomos pillantást vetett a fogadósné felé. Mire az a helyéből felugorva, odadudorászott a cipőjét vető öregember mellé, és a fülébe súgott.
Tudja, Friedman úr, hogy már réges-régen csak magát szeretem valamennyi vendégem között?